Jó estét kívánok! Ismét sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A jelenlegi világ gazdasági helyzete súlyos és nehéz. Most arról szeretnék szólni, ami bennünket, mindnyájunkat nagyban érint, az emberi erőforrásról, vagyis gazdaságilag a humántőkéről. Tehát, hogy a humántőke mennyiben járul hozzá, és járulhat hozzá fő gazdasági gondjaink megoldásához. Nem könnyű a kérdés, nagyon összetettek a tényezők is és hatásuk is. Na most a nyomasztó gazdasági gondok között leginkább napjainkban a pénzromlás, a munkanélküliség veszélye és az energiaellátás problémái állnak előtérben, lesz elég energia és mennyiért, és hogyan alakul ennek függvényében és ennek hatására is a foglalkoztatás és a megélhetés. Abból szeretnék kiindulni, hogy a legrosszabb a bizonytalanság, mert ez nyomaszt mindnyájunkat, és a mai gazdasági helyzetben ez a legnehezebb, hogy nem állnak megbízható előrejelzések előre, illetve a helyzet túl gyorsan változik ahhoz, hogy hosszabb távra számolni lehessen a konjunktúra vagy a válság tényezőivel. Azonban ezek hosszú távon megmaradnak, úgyhogy szeretnék konkrét is lenni, de a hosszabb távú érvényes tendenciákról is beszélni. A humántőke függvényében, tehát hogy mennyiben járul hozzá a fejlődéshez és a foglalkoztatáshoz. Az elmúlt évtizedben a koronavírus járványig jól alakult az erőforrások felhasználása, és a növekedés és a foglalkoztatás egyaránt Magyarországon különösen, hiszen Csehország és Németország mellett 2019-20-ra a legmagasabb foglalkoztatás növekedést és a legalacsonyabb munkanélküliségi rátát értük el 3% alatt, illetve körül. Na most a koronavírus járvány alatt, és különösen a szomszédunkban zajló háború hatalmas terhei miatt sok-sok munkahely került veszélybe, és 2023-ra Nyugat-Európában recesszióval, sőt válsággal számolnak, ami nagyban rontja a megrendeléseket, az infláció a vásárlóerőt csökkenti, a piaci kereslet csökkenése és a költségnövekedés együttesen sok ágazatot érint súlyosan, és sajnos ez alig jelezhető előre, hogy konkrétan mennyire. Idén 2022-ben ez már látszik, hogy kiemelkedő a növekedés, 5,7%-ot jeleznek előre, ami a második legmagasabb ütem az Európai Unióban. Az európai recesszió hanyatlás ezt jövőre mindenképpen sajnos visszaveti. Az energiaár, a termelési költségnövekedés és a piacsugorodás lesznek Európában a fő problémák, és ezektől mi sem tudjuk függetleníteni magunkat. Az energiáról csak azért egy szót, hogy azért az nem piaci egyensúlyt jelez és egyensúlyra való törekvést, hogy az Amerikai Egyesült Államok 4-szer annyiért adja a gázt Európának, mint odahaza. És ehhez járulnak még a szállítási különbségek, szállítási költségek. Tehát ez a szállítási költségek nélkül van, hát akkor ugye elgondolkodtató, hogy mennyire az erőfölény érvényesítése játszik egyértelműen szerepet. Na most a termelési potenciál és a foglalkoztatás átstruktúrálása, szerkezeti átalakítása nem egyszerű dolog, és az energiatakarékosság az nem jelenthet csak restrikciót, hanem egy felkészülést egy észszerűbb, hosszú távon fenntartható és finanszírozható energiaellátásra. Igen ám, de ezeknek a rendszereknek a kiépítése, átépítése, működtetése, a gáz átalakítása, tárolása mind-mind nagyon sokba kerül. Nos, az humántőke, mondom én ugye inkább emberi erőforrást mondanék mindig, ez a termelésen, a beruházásokon és főleg a szakképzett munkaerő hosszú távú alakulásán keresztül befolyásolja a fejlődést. A humántőke szerepe a fejlődésben és a foglalkoztatásban. Ebben a témakörben én néhány adatot szeretnék, noha nem a múló adatokkal túlzsúfolva a gondolatmenetet. Az egyik az, hogy többet kell költenünk oktatásra és a munkaerőpiac fejlesztésére, mint eddig. Azért, mert a nem szakképzett munkaerőnél rövid távú alkalmazkodás lehetséges, de a szakképzés is, de főleg a felsőfokú szakemberek kiképzése, egyetemi végzettség, utána munkába állás, szakképzés, posztgraduális vagy doktori képzés, mindez rengeteg időt és erőforrást vesz igénybe. A korábbiakhoz képest megnőttek a követelmények, de azt látjuk, hogy jelenleg Európa szerte a sokat emlegetett bruttó hazai termelés értékének gyakran stagnáló vagy minimálisan emelkedő részét fordítják csak oktatásra. Konkrétan arról van szó, hogy az Európai Unió 27 országában 4,7%-ot, tehát 5% alatt, ez azért elég alacsony arány, ha összehasonlítjuk azzal, hogy Magyarország és Finnország a válság idején 1931-ben, a 29-33-as válságban ennek jóval több, mint a dupláját fordította oktatásra és kutatásra a legnehezebb időkben. Németországban szintén meglepő, hogy 4,7% szintén, tehát pontosan az Európai Unió átlagával egyezik meg az oktatásra fordított költségek aránya. Franciaország adata 5,3%, Olaszországé viszont jóval elmarad ettől 4,1. A magyar adat csak 3,9%, és ezt igyekszünk évről évre lassan feltornászni. Összehasonlításul Ausztria és Lengyelország is 4,7-et költ, Finnország, Svédország pedig 6, Finnország 6% fölött, Svédország pedig 7% fölött közoktatása. Érdekes a népességből, hogy a 20-29 éves népességből 1000 főre hányan vesznek részt és végeznek a természettudományokban, matematikában, a mérnöki tudományokban, komputertudományban és építőmérnöki tudományban. Tehát 1000 főre 20-29 éves kor között az Európai Unió átlagában 20,9, tehát 21 fő jut, Csehországban 16, Németországban 22, Magyarországon 23, de úgy, hogy ebbe az OKI-s tanfolyamokon résztvevőket is beleszámították. Enélkül az arány csak körülbelül 14 volt. Na most, ha tovább megyünk, a mesterfokozatot szerzett, illetve az osztatlan képzésben végzettek, ugyanezeken a területeken, természettudomány, matematika, mérnöki tudományok, 1000 főre 7 fő végez évente az Európai Unió átlagában, Németországban 7,5, Franciaországban 11,5, és Magyarországon pedig 4,1. Hát reálisabb lenne ugye úgy gondolni, hogy 10 000 főből végez 41. Azért a hatalmas potenciált jelent, akár csak a megelőző generációhoz, vagy megelőző két generációhoz képest, a diplomával rendelkezők és a tudományos műszaki területeken foglalkoztatott diplomások részaránya, tehát a kutatók és a hozzájuk kapcsolódó személyzetet beleértve, nem beleértve viszont a kiszolgáló segéderőket, akik szintén nagyon fontosak. Tehát az oktatásban és a felsőfokú oktatásban és a kutatásban 96 ezer 15 és 74 év közötti diplomás ember, tehát tanár és kutatót foglalkoztattak. Korábban ez csak 15 és 64 éves kori népességre számították a munkaerőpiacot, a tudományban pedig hát értelemszerűen 25-től 64-ig, de ma már kitolták egy évtizeddel, mivel éppen a szellemi kutatás és felsőoktatás területén nagyon sokan dolgoznak. Németországban 20 ezer fő, a magyarországi oktatásban ennek 1000 főre számítva körülbelül fele, kétharmad része dolgozik. Mindez kihat az aktivitási rátára is, ezt már csak a 15-64 évesekre számítják. Az Európai Unió átlagában 73,6%, tehát 100 emberből 74-en aktívak a munkaerőpiacon. Németországban jóval magasabb az arány, ez 78,7%. Magyarországon is megtörtént egy jelentős felzárkózás, 76,2% a foglalkoztatási aktivitási ráta. A munkatermelékenység növekedése évről évre jelentős volt 2015-2020 között, de utána a válság miatt lelassult. Ha ezeket áttekintjük és szeretnénk következtetéseket levonni, akkor mik a legfontosabb szembeötlő következtetések? Az első, hogy gondoljunk bele abba, hogy minél nagyobb az ismeretek gömbje, minél nagyobb a térfogata, annál nagyobb a találkozási felület az ismeretlennel. Tehát törvényszerű, hogy a tudományos fejlődés is, a humántőke bővülése is egyben egyre nagyobb követelményeket támaszt, és egyre több kérdést vet fel a megválaszoltakhoz képest. Ehhez kapcsolódó gondolat, ugye, hogy a humántőkével szembeni követelmények gyorsabban nőnek, mint azok bővülése. Tehát nagyon sok területen lehet túlképzés, a humántőkében legfeljebb nem megfelelő struktúrában történő képzés van és fordul is elő, de általános többletképzés, általános túlképzés nem lehetséges, hiszen mindig egyre nagyobb igény mutatkozik, és ez gyorsabban nő, mint a kínálat. A kereslet jelenleg nő, de a kínálat csak hosszabb időtávon növelhető, és ez egy nagy probléma, mind a finanszírozás, mind a foglalkoztatás szempontjából. A következő, ugye, hogy nincs egyenlő alkuerő a kereslet kínálatban, itt nem elég a piaci szabályozásra bízni, hogy hány segédmunkás vagy betanított munkást igényelt korábban, hanem nagyon komoly állami, közösségi erőfeszítésre, családi, egyéni, képzési, hajlamok szerinti, de főleg valódi tudásra és emberi értékekre alapító fejlődésre van szükség. Egy komoly kérdés, hogy ki fizesse meg a képzést. A termékekre ugye nemzetközi szabadalmak, licenciák érvényesek, ezt kellene kiterjeszteni a humántőkére is. Erről ezt korábban már érintettem. A képzési költségek ugye 5-6-9 év, és ez 40 éven át hasznosul. Tehát a használója nemzetközileg fizesse meg az egy hónapra jutó képzési költséget, és minden hónapban ez egy szerény, licencdíjszerű, mondjuk a humántőkéhez kapcsolódó licencdíj annak használatáért. Ez jó a képzésnek is, jó a rentabilitásnak is, de nem okoz túlzott terhet a használónak sem, és főleg igazságosan elosztható, hiszen a 10-15 millió forintos képzési költségnek 480 részét, ugye 12 hó szorozva 40 évvel, 480 hónapra kellene és lehetne elosztani. Az oktatás képzés jelentős fejlesztési igényt támaszt, de az eredmény ugyancsak évtizedekig hasznosítható. Orvos, nővér, pedagógus, kutatófejlesztő mérnök, természettudós nem rövid távon képezhető, hanem hosszú távú beruházás és utána is állandó fejlesztést igényel. A humántőke és a munkaerőpiac kapcsolatában látható, és ugye kiszámítható, hogy hány orvos, nővér, pedagógus megy nyugdíjba a következő években, és középtávon a hiány csak növekszik. Ez azért aggasztó, tehát ha ma kezdünk el jól fejleszteni, ma kezdjük el bővíteni ezeket a területeket, az 5-6-8 év múlva hoz eredményt. Ezen belül is nagyon jó és korrekt kiírásokra lenne szükség, ugye nem mindegy, hogy matematika tanár, vagy fizika tanár, filozófia, vagy irodalom, vagy éppen földrajz szakos, mert ugye egymást nem tudják helyettesíteni. Tehát a képzési keretszámokat nagyon jól kellene meghatározni, és megfelelő struktúrában képezni szakokon belül is. A munkaerőpiacon még egy tendencia nagyon jól látható, hogy a legmagasabb szintű és a legnehezebb terhes fizikai munkák bére növekszik a leggyorsabban. Most így konkrétan ez abban jelentkezik, hogy korábban 35-40 éves korára térült meg egy átlagos képzési költség az egyetemi oktatásban. A doktori képzéssel, posztgraduális képzéssel, szakképzéssel együtt ez ma már 40-50 év közé esik. Tehát látjuk, hogy egyénnek, családnak, társadalomnak nagyon erős, erőteljes erőfeszítésekre van szüksége. A legmodernebb gép is néhány éven belül, legkésőbb 5-10 éven belül roncsá válik. A humántőke viszont önmagát hasznosítva, önmagát elhasználva fejlődik tovább. Igen ám, de regenerálni kell. Ebből a szempontból különösen rossz hír, hogy a bérhányad a nemzeti jövedelemhez képest csökkenő. Kérném szépen, ha ezeket végig gondoljuk, akkor az látható elsősorban, hogy az oktatás, képzés, szakképzés, továbbképzés szerves folyamattá kell tenni. A szakképzett munkások létszámának gyorsabb növekedéséről is gondoskodni kellene, tehát a felsőoktatás mellett a másik az oly szükséges szakmunkás képzés minél jobb alakítása. És ha végig gondoljuk, hogy a demográfiától a humán erőforrás képzésén át a munkaerőpiac fejlesztéséig vezet az út, és ezen keresztül jutunk el egy nagyobb jövedelemtermelő képességig. És hát a jövedelemtermelő képesség és a humántőke hasznosítása nagyban meghatározza, hosszabb távon pedig eldönti a gazdasági fejlődést kilátásait. Sajnos Európa nemzetközi versenyben etéren lemarad, tehát éppen a humántőke hasznosításában, a találmányok alkalmazásában, piaci bevezetésében, innovációban Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia, de különösen kiemelném Japán és Dél-Korea pozitív példáját, amely a fejlődés kilátásait tartósan megjavította, és Ázsia előretörését eredményezte, amely folytatódik, valószínűleg lassuló ütemben ugyan. Na most a humán erőforrás mennyisége, minősége, szerkezete és értékteremtő képessége kulcsfontosságú, szükséges, de nem elégséges fejlődés, a fejlődés feltétele. Kombinálni kell ezt a fejlett technológiák és az innovációk bevezetésével. Így tehát a beruházásoknak összhangba kell lenni ugye a gépi beruházásoknak, a munkaszervezésnek és a humántőke fejlesztési szerepe kiaknázásának. A beruházásoknál ugye sokat foglalkoztak már a korábbi években azzal, hogy a fő indíték a racionalizálás, mert könnyebb a termelékenységet, az egyfőre jutó termelést létszámleépítéssel növelni, mint ugyanakkor a piacbővítést elérni. Magyarul 10% piacbővítést elérni nehéz, sőt országos szinten lehetetlen, ugye, hogyha nincs ennyi összesített GDP növekedés, piacbővülés, de ugyanakkor az egyéni beruházó is látja, hogy 10 ember helyett, ha jobban szervezi a munkáját, akkor 9 emberrel is el tudja ugyanazt a 10%-os javulást érni. Hát erre is oda kell figyelnünk. Közoktatási idő nemzetközi összehasonlításban azt találták, hogy a közoktatási idő egy évvel történő meghosszabbítása folyamatosan a bruttó hazai termék értékének 0,3-0,5%-os pótlólagos növekedését biztosíthatja. Tehát önmagában az oktatási időtől, pláne hogyha azt hatékonyan és jól használják fel, akkor a tudás és a hasznosítható termelékenység együtt növekszik. Hát ezért szinte közhelyé vált, és mindenki elismeri, hogy a legjobb foglalkoztatás politika éppen az oktatás és képzési politika. Igen ám, de azt tartjuk, találjuk, hogy a közép- és a felsőfokú oktatást mennyiségileg nagyon kiterjesztették az ezredforduló óta 2000 és 2020 között, de minőségi színvonala gyakran nem tartott lépést a kor követelményeivel, sőt, romlott. A szűk keresztmetszetek feloldása különösen pregnáns hazánkban és az egész visegrádi térségben. Ennek három oka van, ugye az egyik a nyugdíjazások, és hogy a demográfiai csökkenés miatt az aktív munkaerőállomány nem nő megfelelő mértékben, bizonyos területeken csökken. Másik éppen az utánpótlás elmaradása a szakmai képzésben, szakmunkás képzésben. És a harmadik, hogy az elvándorlásnak a szívó hatása éppen a jól kereső szakmunkások és szerelőjavító szolgáltatások esetében a legnagyobb. Na most emiatt aztán, ha az ágazati fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt, akkor a szakmunkások, a javítószerelő tevékenység, a vendéglátás és különösen az egészségügyi személyzet hiányának csökkentésére van szükség. Mindez a keletkező munkanélküliséget nem csak hogy felszívja, hanem még további erőfeszítéseket lehet tenni, és a gazdasági aktivitás messze 80% fölé növelhető, ahogy azt a skandináv országok példája bizonyítja. Gondjaink megoldásában egyszerre van szükség tudásra, emberségre, és főleg egy erkölcsi, etikus gazdaság megteremtésére. Az ebben az irányba haladó országok felemelkedtek, az ezt elhanyagolók lesüllyedtek. Hadd reméljük, és ezért nem csak reménykednünk kell, hanem imádkoznunk, dolgoznunk, és anyagi erőfeszítést is tennünk, hogy felemelkedő Magyarország küzdhesse le a jelenlegi válságot. Mindenekelőtt pedig békére van szükség, békét adjuk a világnak, a te békédet, amelyet a világ nem adhat. Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járunk. Elé visszük gondjainkat, vigye szent fia elé, mert szent anyja kérését fia meg nem veti. A Jóisten áldását kívánom életükhöz, mindannyiukhoz, munkájukhoz, és különösen nyugdíjasaink és betegeink értünk való imádságát. Köszönjük a Mária Rádió hallgatói és nagy családja, és mi szerkesztők is. Köszönöm szépen!
Szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.